fuvolával és az énekkel az ember ki tud lépni közönség elé. A festészet önmagában pedig egy befelé élést jelent, egy lenyugvást, lehetőséget ad arra, hogy az ember feldolgozza közben az eseményeket. Az a cél, hogy a virágokhoz tapadó különböző asszociációinkat különböző oldalról nézzük meg. Ilyenkor az ember szeretné tényleg elmondani, hogy a virág az nem csak blümchen, hanem gyógyít.
Igazi tavaszváró program lesz Székesfehérváron március 10-én csütörtökön 18 órakor Kopiás Gabriella Fuvola művész virágkoncertje. Különlegesnek ígérkezik az este, a művésznőt Tóka Szabolcs kíséri zongorán, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház közönségét pedig Lencsés Rita fitoterapeuta is köszönti. Az eseményt hirdető plakátot olvasva itt már arra gondoltam, hogy nem csak lélekmelengető, a virágok nevét viselő vagy azok ihlette zeneművek csendülnek majd fel, hanem a virágok mint gyógynövények is szerepet kapnak. Köszöntöm az ÖKK Podcast stúdiójában Kopiás Gabriellát, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a hallgatóságot.
Menjünk vissza egy kicsit az időbe, és arra kérem, hogy idézzük fel, hogy hogyan is indult ennek a virágkoncertnek az ötlete, miből jött.
Aki ismer, tudja, hogy festészettel is foglalkozom jó ideje, és ezen belül kifejezetten a botanikus festészet az, ami mostanában foglalkoztat. Ez a növények ábrázolásával, formájával, színével és textúrájával foglalkozik, és hát el lehet mondani, hogy virágos a lelkem. Azt hiszem, hogy ezt sokan fogják érteni, hiszen a magyar néplélek is virágos, gondoljunk a Matyó és a Kalocsai mintákra. Úgyhogy azt reméljük, hogy a koncert anyaga és tartalma sokakat meg fog szólítani. Úgy indult ez tulajdonképpen, hogy részben belőlem jött ki ez a virágos lelkűség, és néhány éve hazaköltöztem egy olyan városba, akinek a profilja szintén virágos. Gondoljunk a pünkösdi virágálomra, a floráliára, a virágórára, és a nagyon szépen tisztán rendbe tartott virágos parkjainkra. Ez a kettő találkozott, ebből a találkozásból született meg ez a koncert ötlet, amelyet a Láncos Szegfű Alapítvány támogatott. Két koncert lesz.
Mit hallhat majd a közönség, hogyan épül fel az este?
A poént nem szeretném lelőni, komponistákat említenék. Csajkovszkijtól, Schumanntól, Schuberttől hallunk majd virágdalokat, Johann Strausstól is, Rimszkij-Korszakovtól is, de szerettem volna megszínezni még az énekkel. Illetve ugye az a cél, hogy a virágokhoz tapadó különböző asszociációinkat különböző oldalról nézzük meg, és emiatt vendégül hívjuk majd Karádit. Mesélek arról, hogy mit jelent gyűlölni a vadvirágos rétet, mit jelent az az érzet, az az indulat, amikor gyűlöljük azt, amiért rajongtunk. Vagy gondoljunk Marlene Dietrich dalára, Zágmiródi Blumenzint, mond hol vannak a virágok. Ezek mind-mind nagyon különböző húrokat pendítenek majd meg bennünk, és úgy szeretnénk összeállítani a műsort, hogy megmutassuk, hogy milyen gazdagság áll a rendelkezésünkre, amikor az érzelmeinkről, az érzeteinkről beszélünk. Különböző húrokat lehet ilyenkor megpendíteni, és ezt szeretnénk úgy összefűzni, hogy a közönség ilyenkor közelebb kerüljön önmagához, valamit meg tudjon fogalmazni magának, és egy kicsit jobban úgy érezze, hogy él.
Ez azt hiszem, hogy most ebben a helyzetben, vagy a mögöttünk hagyott helyzetben, ez nagyon is fontos, talán még fontosabb, mint máskor.
Igen, igen. Ennek kapcsán hadd mondjam el, ez nem a legfontosabb információ rólam, de a pandémia alatt elkezdtem franciául tanulni méghozzá, pontosan azért, mert akkor úgy éreztük zenészként, hogy nem zenélhetünk, és úgy éreztem, hogy amíg franciául beszélek, addig is zenélek, illetve úgy éreztem, hogy ez még egy méltó alapot jelentene annak a művészi munkának, amit eddig elkezdtem a fuvolával, az énekkel és a festészettel, tehát talán elérnék olyan anyagokat is, ami azért nem olyan könnyen és egyszerűen kézre esik. Illetve hát természetesen a francia sanzonok révén jött a motiváció, hogy jó, hát akkor ez most így rendesen a szemébe kellene nézni ennek a francia nyelvtannak, és meg kellene barátkozni ezzel a rendszerrel.
A legutóbbi fellépésen, ami az Igézőben volt, ugye Edith Piaf dalai hangzottak el. Itt azonban érdekes, hogy másként énekli már most a francia sanzont nyelvtanulás után, vagy már a nyelv megismerésével, mint előtte?
Előtte is kellett tudnunk a tartalmát is, a mondani valóját, a kiejtést is. Ez így nem kérdés. Ha valami más, akkor én azt gondolom, hogy az az élményanyag, hiszen ez teszi a művészt. Ez különböztet meg bennünket a 20 évvel ezelőtti önmagunkhoz képest, hogy milyen utazásokon vagyunk túl, milyen könyveket olvastunk, kikkel találkoztunk, kik hatottak ránk, illetve azt gondolom, hogy a gondolatoknak egy bizonyos minősége, és amilyen szinten kifejezzük magunkat, talán ez is még hozzátesz ahhoz az eszenciához, amit aztán a végén úgy nevezünk, hogy művész.
És a művészet szóba is belekapaszkodnék, hiszen ugye a fuvolaművész, énekművész, festőművész. Ez a hármasság, milyen érdekes, ugye, hogy a hármasság, a tökéletesség is, ugye törekszik az ember.
Törekszik.
Azért szeretném, hogyha arról beszélnénk, hogy melyik volt az első út, amin elindult, mikor és mi volt a motiváció?
Gyerekkoromban a Hattyúktavát hallgattam, anyukám balettezett és elvitt magával egy előadásra, és ez a mű tele van fuvolaszólókkal, és ez a hangzás nagyon mélyen elült bennem évekkel később, amikor a hangszerválasztásra került a sor 6-7 éves koromban, akkor dobtam ki a zongora tanárnőnek, hogy én egyáltalán nem is akarok zongorázni, fuvolást is szeretnék. Ez volt a legeleje. Később, hát talán egy nagyon fontos pont volt az életemben a professzor dr. Dieter Fluri, aki a Bécsi Filharmonikusok szólófúvolása, és akinél megadatott, hogy 4 éven keresztül tanulhattam. Nekem ő volt az első olyan élmény, hogy ő nem csak a fúvolázáshoz értett, hanem mellette matematika doktoria volt, és 4 nyelv. És ebből a szellemi magaslatból művelte azt, amit művelt, és nekem akkor tényleg frissítő volt, és csodálatra méltó a frusztráció hiánya, az irigység hiánya, tehát olyan derűsen és fényesen fölötte volt annak, amit neki naponta feladatként teljesítenie kellett, hogy én azt hiszem, hogy ebben nagyon sokat tanultam, és abból indultam ki később, hogy bármit tennék az életben, bármit dolgoznék, mögé kell tenni azt a 3-szoros, 4-szeres tudásanyagot, hogy az ember úgy jól érezze magát igazán abban, amit hatni szeretne a világban.
És ezután indult akkor, vagy ezzel párhuzamosan már akkor elkezdődött az énektanulás is?
Az énektanulás az gyes alatt indult, viszonylag későn. Talán azért, hát igen, a csírája már ott volt, a nagynéném világhírű énekesnő, Németországban él sokáig, és én ott lehettem a sugójukba sokszor, amikor éj királynőjét énekelt, és természetesen elbűvölt a színházvilága, a sminkek, a csillogás, de ez nagyon sokáig aludt, illetve hát nyilván hazamentem, és otthon sikoltoztam az éj királynőjét. Ami valószínűleg akkor nem maradott osztatlan sikert, de évekkel később kinőtt ez a kis mag, és ugye az alatta, amikor elmentem Utas Vábéhoz, aki egyébként szintén Berlinben énekelt, ismerték is egymást a nagynénimmel, akkor derült ki már második órán, hogy ó, hát itt lenne egy óriási hanganyag, itt már ugye a fuvola révén ismerem a légzést, a szájberendezést, az izmokat, és a stílusérzék is már le van téve, le van alapozva. De hát akkor ott voltam egy olyan élethelyzetben, amikor nem éreztem azt, hogy most 6-8-10 évvel fiatalabbakkal szeretnék versenyezni, ott kisbabával. Illetve még egy jelenség érdekes, hogy a klasszikus zene, illetve talán a mai egyetemek is hajlanak arra több területen is, hogy elmenjenek a határokig, egészen a burnoutig. Tehát addig sterilizálnak már bennünket a végén, míg olyan tökéletes nem lesz, míg olyan hibátlan nem lesz, hogy az ember lelke így valahogy hátradől, hogy ő már köszönti szépen, ebben annyira nem szeretne részt venni. És emiatt volt jó ez az időszak, amikor gyesen voltam, mert az egy megújulás volt, és csodálattal néztem azokat az afrikai ütősöket, akikből lángolt a szenvedély, hogy imádják a műfajt, imádják a hangszerüket és az egész zenét, és ez ragadott magával, és akkor megszólított a jazz, és utána a chanson is, rögtön utána, hogy akkor a jazzen belül merre, hova, és így adta magát, igen, az egész műfaj, hogy merek keresgélni. Azt szokták mondani, nagyon egyszerű, menjünk a szívünk után. Hát így történt.
Olyan jó hallgatni, hogy ezekről mesél Gabriella, de persze azért azt hiszem, hogy hozzá kell tennünk mindenképpen, hogy rengeteg munka van e mögött.
Igen. De azt gondolom, hogy alkotóművészként nagyon fontos az inspiráció, hogy folyamatosan merítenünk kell, folyamatosan meg kell tudni újulni, és erre tudatosan is kell törekedni, de erre nem csak alkotóművészként van szükségünk, hanem emberként is. Úgyhogy erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnék, és azt gondolom, hogy az én szerepem is ez a környezetemen belül, hogy inspiráljak, hogy van bennem egyfajta szűrő, amivel elolvastam például könyveket, vagy megnéztem képeket, és talán van arra egy adottságom, hogy jókora jó mondatot idézzem, valami olyat, ami éppen vigasztal, vagy felemel, vagy elgondolkoztat. Ez a feladatunk művészként.
Az inspirációhoz tartozik a festészet megjelenése is.
Igen. Ugye a fuvolával és az énekkel az ember ki tud lépni közönség elé. És talán meg is tud élni egy módon egyfajta nőiséget, azáltal, hogy színpadon van, azáltal, hogy az emberek megbíznak benne, oda ajándékozzák egy óra erejéig a figyelmüket, és engedik, hogy a művész vezesse ezt a figyelmet. A festészet önmagában pedig egy befelé élést jelent, egy lenyugvást, lehetőséget ad arra, hogy az ember feldolgozza közben az eseményeket, a lehetőség nyílik a koncentrációra, az elmélyültségre, természetesen aki festeni tanul, annak fejlődik az esztétikai érzéke, az ízlésvilága, a finom motorikája, és utána rájöttem, hogy ez egy csodálatos világ, hogy nem csak kifelé lehet élni, hanem befelé is. Mára úgy mondanám, hogy megtanultam szeretni a telet, ami sose volt az én műfajom. Én mindig tavasszal kezdek élni, és nyáron egész más ember vagyok, mint télen, de megtanultam szeretni azt az időszakot, amikor az ember visszahúzódik, és magának tanul, épül, fejlődik.
És a festészet az szintén egy olyan életszakaszba érkezett, amikor friss inspirációra volt szükség, vagy az abszolút a kifejezés szándéka?
Párhuzamosan érkezett, tehát ezeket így nem lehet napra datálni. Azt gondolom, ez valahol nagyon közel lehet az agyban, azt mondják, a nálam tanultabbak, és hát valahol kikívánkozott. Meséltem egy helyen már erről, hogy a klasszikus zene az tulajdonképpen nagyon sokszor tükröződő kastélyokban keletkezett. Hát gondoljunk a Eszterházi kastélyra például, ahol ezek a stukkók keresztbe kasul tükröződtek a zeneszerző gondolataiban. És hát ezt nagyon erősen látni a klasszikus zenében is. A formáján, vagy ahogyan dolgoznak, vesznek egy kis formát, és ahogy elkezd vele Beethoven dolgozni, az egy játék a formákkal. Ugyanúgy, ahogy az építészetben is. Én azt gondolom, hogy minden mindennel összefügg. És tulajdonképpen a zenész mi voltom, akart képileg is kifejeződni. Így fogalmaznék.
És a virágok?
Úgy indult a gyerekkorom, egyébként emlékszem, hogy én nagyon sok matyó hímzést, meg kalocsai virágot másolgattam. Anyukám és nagymamám is hímzett, és ezek a virágok akkor nagyon megfogtak. De később nagyon sokszor volt olyan érzésem, hogy ez olyan, mintha a lelkemben lenne egy ilyen lenyomat, tehát fekete csipke alapon én látom ezeket a színes virágokat. Tehát ez a stílus, ez nagyon mélyen ott van bennem, és nagyon szeretne kifejeződni. És nekem nagyon nagy felfedezés volt, amikor Bécsben rájöttem, hogy itt 200 éve volt egy óriási virágfestő hullám. Holland mestereket hívtak, holland virágfestőket hívtak meg, hogy megtanulják a virágfestészetet. Fél napig a porcelángyárban dolgoztak, az Augartenben, később fél napot pedig a Belvederben másolták a nagymestereket, és így sajátították el ezt a tudást. És a például Wald Müller nevű festőre gondolunk, hogy a virágokon kezdte el megtanulni az arányokat. Tehát ez is egy kiváló tanulmány arra, hogy a későbbiekben is hasonlítani tudjuk, mérni tudjuk a 2D-ben, 3D-ben és különböző összefüggéseiben a növényeket. Még egy gondolatot hadd mondjak el ennek kapcsán, hogy csodálatosnak tartom azt, hogy ahogy a virágok hozzák a leveleiket és a virágaikat, annak van egy belső logikája. Ezt úgy hívják, hogy filotaxis. És ez egy más logika, mint az emberi logika. És szeretem ezt a gondolatot, hogy tulajdonképpen a kreativitásnak szüksége van egy stabilitásra. És ez egy olyan hasonlat, ahogyan a kertrácsra felfut a futó rózsa. Tehát szükségünk van arra a ritmusra is, amit a rács ad, és szükségünk van arra is, hogy mégis szabadon, ez a kreatív rendszertelen gondolkozásmód mégis szabadon kibontakozhasson ahhoz, hogy ez szép legyen. Tehát a kreatív embereknek ugyanúgy szüksége van stabilitásra, háttérre, hagyományra, tartásra. Azt gondolom, hogy a virágok nagyon sok mindenre megtanítanak bennünket, nem is gondolnánk először. Tőlem is kérdezték, hogy hát akkor te csak ilyen virágokat, hogy blümpjen, ezeket vested. És akkor ilyenkor az ember szeretné tényleg elmondani, hogy a virág az nem csak blümpjen, hanem gyógyít. Ugye asszociálunk a szépségre, a nőiségre, a szerelemre, a fűszerekre, a parfümre, fosszilis energiát ad, és hát lemehetnénk még tovább is a mélységekbe, hogy mi mindent tud a virág maga, ami mindent tanulhatnánk. És nyilván minél inkább eltávolodtunk már a természettől az ipari forradalom révén, annyira érezzük, hogy szükségünk lenne visszalépni, és megújulni általuk, tanulni tőlük, és ma már nagyon sokat tudunk arról is, hogy ők hogyan kommunikálnak egymás között, hogyan képeznek hálózatot a föld alatt, mi mindent érzékelnek, amire soha nem gondoltunk volna évszázadokig, ahogy legalább 15 különböző dolgot meg lehetne nevezni, ami mindent érzékelnek, arányokat, talajminőséget, gravitációt, stb.
Székesfehérváriak is már lehettek egy ilyen eseménynek a tanúi, nem csak tanúi, hanem résztvevő, és ugye, ahogyha jól emlékszem, akkor ez a Feketesas patikában volt. Ott milyen tapasztalatai voltak, hogyan viszonyult a közönség ehhez?
Nagyon érdekes volt, mert ez egy kísérleti jellegű rendezvény volt, és tényleg meglepett bennünket, hogy rengetegen jöttek egész idő alatt. Jöttek, mentek, vitték, olvasták, nézték, hallgatták, feliratkoztak, névjegyet hagytak, stb. Úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm volt számunkra is, és tulajdonképpen hagytuk, hogy az esemény formálja saját magát. Látványfestésnek írtuk ki, mert arra gondoltam, hogy abból rengeteget lehet tanulni, hogy hogyan készül egy kép. Tehát, hogyha valaki rajzolni akar, akkor jó, hogyha néz is, hogy közben én hogy húzom a vonalakat, hogy sötétítem, milyen színre, milyen réteget teszek. De tulajdonképpen akkora volt az érdeklődés, hogy inkább abba az irányba mentünk, hogy meséltem. A kezdetekről, a kialakulásáról, a növényábrázolásnak a reneszánszban betöltött szerepéről, és arról a lehetőségről is, hogy mit jelent egy kicsit visszatérni a realista ábrázoláshoz. Ezt most hadd nevezzem nevén. Én azt gondolom, hogy művészként felelősek vagyunk egy kicsit a történésekért. Talán nem mindenben, de egy módon igen, mint gondolkodó, alkotó emberek. És lehet, hogy ideje lenne egy kicsit a realitáshoz egy kényelmesebb, bizalmasabb viszonyt kialakítani, hogyha fogalmazhatok így. És ez talán egy első lépése felé. Én nem arról szól, hogy azt nézzük, hogy na, ez itt egy ló. Tehát nem ilyen egyszerűen, és nem azt akarjuk megcélozni, hogy a közönség, jaj, hát felismerted, de jó. hanem arra, hogy nézzük meg részleteiben ezt a remek művet. Hát itt remek művekről beszélünk, ha egy hortenziát közelebbről megnézünk, de ha egy gyógynövényt is, a gyógynövények által nagyon ritkábban szírmosak, és gyakrabban nagyon aprólékos, nehéz munkák, de ha előttünk van úgy fölnagyítva, amire egyébként a makrofotózás is egy módon lehetőséget kínál ma már, akkor egyszerűen rácsodálunk arra, hogy ez mennyire komplex kis lélek, és az, amit én hetekig festek, az tulajdonképpen még él is. Úgy lett megteremtve, úgy lett megalkotva, hogy él, és hat, és még gyógyít is, és inspirál. Úgyhogy tulajdonképpen, amikor őket festjük, és szándékosan nevezem őket személyeknek, élőlényeknek, akkor azt gondolom, hogy történik bennünk is valami, megtanuljuk csodálni a természetet, csodálni a világot, és hirtelen egy picit a helyünkre kerülünk. Tehát abból, ami egyébként mondjuk a közlekedésben jellemez bennünket, vagy néha közbeszédet jellemzi, meg abból, ami néha úgy kijön mindenkiből, abban egy kicsit visszaveszünk, és úgy elcsodálkozunk.
Arra lennék kíváncsi, hogy ez hogyan van, hogy megy és meglát, vagy azt mondja, hogy ezt most én hortenziát szeretnék festeni, vagy egy bármiféle gyógynövényt, egy kakukkfüvet, egy mentát teljesülni, akkor azt hazaviszem, leteszem az alkotó helyem mellé, és megfestem. Tehát, hogy erre lennék kíváncsi, hogy hogyan megy a folyamat.
Értem. Ezt csak a szerelemhez tudjuk hasonlítani, tényleg meglátni és megszeretni. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a virág az, ami kihozza belőlünk azt, hogy le szeretnénk festeni. Az erezete, hogyha szépen kifejlett az erezete. De ezt lehetne a gyerekekre is hasonlítani. Azt gondolom, hogy nagyon erősen érezzük, hogy melyik gyerekkel foglalkoztak, vagy ki az, aki egy kicsit elhanyagoltabb. És természetesen, aki szépen virágzik, szépen sugárzik, ott örömmel állunk ecsethez. Persze, hogy vannak kedvencek, persze, hogy van több virág is, amiket már többször megfestettem, a hortenzia ilyen, a színvilága, a tulipán is ilyen, most is nagyon kacsingatok egy tulipánnal. Hát ezek adják magukat igazából, folyamatosan jár kell az ember, és egyszer csak valahol megszólít, hogy hú, ezt már régen szeretném, és ez most pont olyan.
És akkor arról készül egy gyors skic, ami aztán otthon kidolgozásra kerül?
Nem, vagy? És kifejezetten nem is, amikor jönnek a növendékek, hogy ők gyorsan szeretnének tudni, ez kifejezetten nem egy gyors műfaj. Nem ez a lényege. Tehát kifejezetten a koncentráció a lényeg, és volt, aki kérdezte valaki, és mit csinálsz, hogyha elrontod? Ezen a szinten már nem rontja el az ember. Tehát meg kell tanulni olyan tempóba, és olyan koncentráltan, és olyan figyelemmel dolgozni, hogy pontosan tudjuk, hogy az izmaink hova vezetik azt a ceruzát. Meg lehet tanulni, ez nem olyan nehéz dolog, ez egy szint, amire el lehet jutni.
És közben a zene az szól? Az alkotáshoz kell a zene?
Igen, sokszor igen, kifejezetten. És nagyon érdekes, hogy a mai napig emlékszem, hogy egy-egy képnél milyen zenét hallgattam. Ez külön érdekes.
És ott melyik jön előbb egyébként? Tehát Gabriel kiválasztja a zenét, vagy csak elindul a zene, és akkor jön az alkotás. Tehát az például rendszerben van-e?
Az már nincs rendszerben, mindent nem lehet rendszerben tenni, nyilván belejátszik a hangulatunk is, az aznapi állapot, és mindig nyilván kell egy 5 perc, még az ember belejön a vonalvezetésbe. Igen, általában meg kell várnom azt, amíg 2-3 napom van úgy, hogy egymás után, hogy dolgozhassak, mert ha az ember belekerül ebbe, akkor 10-12 óra után sincs kedve abba hagyni. Tehát akkor hajnali 3-kor is még nagyon nehéz letenni a ceruzát, hiszen itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az érzékelésünk megnyílik, élesebben látunk, élesebben hallunk, precízebbek az izmaink, és hiába teszem le 3-kor az ecsetet, hogyha utána így nézem, ilyen óriási szemekkel kimeredve a plafont, mert még mindig ebben az inspirált állapotban vagyok. Ez egy ilyen műfaj, meg kell tanulni élni vele másnap, harmadnap, negyednap, nagyon fáradt az ember, de hát ez az ára.
Említette azt is, Gabriele, hogy a tanítványok. Tehát akkor ezek szerint azért van út, akinek továbbadja a tudást.
Igen.
Ez a festészetre vonatkozik csak?
Részben a zenére, igen. Illetve nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem csak arra van szó, hogy most megtanítjuk a gyereket egy eszköz használatra, hanem talán átsugárzik az ember személyéből is valami. Meg kell tanulniuk, hogy az egyszerűből haladunk a komplexitás felé, a bonyolult felé, és az igazi művészet később az lesz, amikor már nem lehet komplexebb, és amikor ezt átszűrjük önmagunkon, és a végén megszületik egy hóvirág. Ez a művészet.
Tehetséggel megyek oda, vagy terápia?
Igen,
a szó jó értelmében.
Jogos a kérdés, igen.
Tehát,
igen.
Hogy ki az, aki ebbe belekapcsolódhat?
Azt gondolom, hogy tehát aki szeretne, bárki bele tud kapcsolódni. Nagyon sok olyan apró trükköt tudok mondani, amivel rá lehet hangolódni erre. A tehetséget én nagyon sokszor 1-2%-nak nevezem, talán a sportolók tudják legjobban, ők nem is tehetségről, hanem motivációról beszélnek. Azt gondolom, hogy 98%-ig minden megtanulható. És utána van 1-2%, ami a tehetség, illetve a személyiségnek a varázsa, hogy azt a tudást, ezt a 98%-ot meg tudjuk-e még pörgetni. De azt gondolom, hogy nagyon magas szinten elsajátítható ez a tudás, és tulajdonképpen nem is arról van szó, hogy itt most sorozatban gyártsuk a virágokat, hanem ahogy említettem, azok a gondolatok, azok az érzetek, az a mély tudás, amit nyerünk ezen keresztül.
Gyerekek, felnőttek, kikről van szó egyébként?
Hozzám most csak gyerekek járnak általában. Most beszélünk arról, nem tudom, hogy már elárulhatok-e részleteket, még talán korai lenne, majd egyszerre ez ügyben is összeülünk, hogy a város részéről és a múzeum részéről is talán lenne egy érdeklődés, vagy egy felvevő képesség arra, hogy létrehozzunk egy kis butikot, egy helyszínt, ahol felnőttek számára is meg tudnánk már szervezni ezeket a kurzusokat. Ebben a folyamatban még éppen benne vagyunk, úgyhogy ennél többet most így nem mondhatok. Szeretnénk, hogyha ennek lenne egy közösségteremtő profilja is, illetve mindazt a nyugalmat, koncentrációt, esztétikát át tudnánk adni egy bensőséges helyen, ami lecsapódik a tanulási folyamat alatt.
És hogyha már a jövőről is beszéltünk, a jövő terveiről, akkor azzal indítottuk ugye a beszélgetésünket, hogy március 10-én lesz a virágkoncert, az első, mert igen, hogy lesz még igen. egy. Nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen tervekkel indul ez a 2022, hogy hol találkozhatunk még igen. önnel a képekkel, koncerten, előadásokon.
Terve van véve sok minden. A második koncert időpontját az első koncerten tudjuk majd közzétenni, még most egyeztetésekre várunk. De valószínűleg néhány héttel később tudjuk megtartani a második estét is. Bennem nyüzsög most így valami lehet, hogy így a Covid-ból éppen kimásztam, és megint jön ez az izegés, meg jön a tavasz, lehet, hogy ezt érezzük. Van egy ilyen kis új kezdeményezésem, hogy játékestre összegyűlünk, aktivitizünk. Aztán egy másik kezdeményezésem, hogy jöjjünk össze franciául társalogni, ez is talán egy ilyen érdekes dolog, és még legalább két ötletem van. Szeretném a külföldről a hazatérőket is egy kicsit összefogni, illetve azt is szeretném még megvalósítani, és hát általában, amit a fejembe veszek, azt előbb-utóbb így vagy úgy megcsinálom, hogy járjunk össze énekelni hetente egyszer, és használjuk azokat a természetes gyógymódokat, amik adattak, hiszen egy fél óra éneklés után az ember más. Tehát egyszerűen, ha más nem a légzés miatt, de hát feltöltődünk ezáltal, és hát térjünk vissza azokhoz a gyógymódokhoz, a gyökerekhez, amik erőt tudnak adni, vagy amikor az ember tényleg akkor úgy érzi, hogy mélységesen él. Úgyhogy ezen a nyomvonalon nyüzsgök most éppen. A botanikus butikot említettük, ez is egy terv. Boros Csilla művésznővel dolgoztunk ki egy programot még a tél folyamán, és erre keresünk most a büdzsét, hogy ezt megvalósíthatjuk, egy kamaraestet, énekfóla kamaraestet. Illetve a Magyar Rádióban is lenne újra lehetőségem fellépni, ez is szervezés alatt van. Én ott sokszor játszottam a Bartok Rádióban, amíg Pesten éltem, és most újra találkoztunk a főszerkesztő úrral, úgyhogy újra elkezdjük ezt a szállat is felvenni.
A tervek között van, ugye, hogy a külföldről hazatérőket egy kicsit összefogni. Beszélhetünk erről is, hogy ezt miért tartja fontosnak, ugye egy fél mondattal itt most a hallgatók hallhatták, amikor említette, ugye, hogy Ausztriából hazatért.
Hogy ez is nagyon-nagyon sok tapasztalattal bírt, azt gondolom, hogy elmondhatom, hogy legalább 5 életet leéltem közben.
És ez a zene miatt indult, tehát a zene miatt maradt, tehát az a képzés után.
Igen, kikerültem az egyetemre kint, és hát aztán valahogy ott született a film, és ott maradtam. Igen, azt gondolom, hogy most már nem árulok el túl nagy újdonságot, hogy az a nyugat, ami akkor volt, az ma már nem az, ami akkor volt. Bennünket bevonzott még a császárváros milliója, építészete, zenéje, művészete. Már egy kicsit ez máshogy néz ki. Mindenképpen érdemes leírni, és hálával tartozom. Tehát mindenképpen a tiszteletköröket járjuk le, hogy azért kaptam lehetőségeket, barátságokat, élményeket, inspirációkat. Tehát ezért azt hiszem, hogy egy életen keresztül hálásnak kell lennem. De ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy én úgy kerültem ki, hogy nemzeti nevelésünk nem volt. Ez az úgy, ilyen se Istenem, se hazám. A hitemet még körülbelül ott fiatalon traumatizálták, az ott ugye el volt intézve, de ugye erre sokáig aztán nem is tudtam nagyon csomót kötni, és nem volt arra látásunk, hogy ez mennyire az életnek az alap oszlopa valójában. Ami ma már talán jobban ott van a köztudatban, de akkor nem volt ott. És talán elmondhatom, hogy úgy jöttem most haza 20 év után, hogy ezek a fogalmak tartalmat nyertek. Mindenképpen válaszaim vannak arra, ami akkor még talán kérdés sem volt, idők során megfogalmazódott kérdések voltak. És még talán egy kitérőt hadd meséljek el, ami ebből a szempontból érdekes lehet. Egy ideig éltünk Új-Zélandon. Ez 2015-ben volt, és akkor volt egy olyan élményem, amikor az ember ott áll az óceánparton, és a horizontjába befigyel egy vulkán, alul az a törésvonal, ahol éppen egy heteske földrengést várnak, oldalt a hegyeken látszanak a kontinentális erők, azok az erők, amelyek összenyomták ott a hegyeket. Amikor az ember végtelen óceánt lát több órányi repülőútra önmaga előtt, és meglátja a táblát, hogy cunami veszély, tehát még ez is ott van. Tehát amikor az ember az elemekkel találkozik, akkor hirtelen megint be tudja tenni önmagát, és nem képzeli félistennek magát, ahogy a művészek között azért ez néha előfordul, hanem nagyon-nagyon alázatos lesz. És az ember úgy fölnéz az égre, hogy nem kellene itt lenni, hogyha a cunami jön. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon egészséges attitűd, és segít tényleg lelkileg is egészségesnek maradni. És én hát ott kaptam meg bizonyos választokat, talán a távolság révén, hogyha az ember tényleg kikerül abból a biztonságos komfortzónából, a barátaiból, ismerőseiből, a családjából, és ott van nagyon-nagyon messze, akkor egy kicsit kívülről nézem magára, és egy kicsit jobban megért elementáris kérdéseket is. És tulajdonképpen onnan indult, ott éltük meg először azt, hogy mi az, hogy honvágy. Ott éltük meg, hogy ez persze, hát ez poén, úgy először az elején elmesélni, hú, itt vagyunk, és milyen jó, és aztán persze hónapok múlva úgy hűl le ez a lelkesedés, és mikor már tényleg könnyek közt nézzük, hogy hogyan kellene hazajönni, és mi az, ami a miénk, és hol van az a kopott kis görbe utca, ahol a gyermekkorunk volt. Ez egy nagyon-nagyon erős, nagyon meghatározó életélmény lett, úgyhogy ezután elkezdtünk nézni, hogy hogyan csomagoljunk, és hogyan költözünk vissza.
Ide Székesfehérvárra.
Igen, ide Székesfehérvárra. Ez külön érdekes, a fiam kosarazott, és azt gondoltuk, hogy kosarazni Székesfehérváron kell. Így kerültünk ide, én egyébként szegedi születésű vagyok, és hát nyilván, hogy idő, míg az ember egy ilyen élő szövetbe belefűzi magát, míg megismeri azokat az embereket, akiket pont az érdekel, amit én el tudok mesélni. De mára nagyon hálás vagyok, mert most tényleg idén már úgy érzem, hogy egy kicsit valami elindult, és talán akadnak olyanok, akik is szeretik ezt a műfajt.
C'est si beau, de patine pour tout, bras dessous, bras dessous, et j'entends des chansons. C'est si beau, de sortir de mots doux, de petit rien du tout, mais qui rend des ondes. En voyage, notre mine est ravie. me sens dans la rue, nous en viens. C'est si beau de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne la frisson. C'est si bon, sa petite sensation, ça vaut mieux qu'un million. C'est tellement, c'est si bon.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kopiás Gabriellával hallhattak beszélgetést. A Fuvola művész koncertet ad március 10-én Székesfehérváron. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a virágkoncertre, amelynek a Szent István Művelődési Házat otthont. Köszönöm, hogy meghallgatták a beszélgetésünket, búcsúzik a szerkesztő Csordás Csilla. Viszont hallásra!
Et j'entends des chansons, c'est si beau de se dire de mots doux, de petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyage, notre nuit m'éraffillait, en passant dans la rue, nous enviait. C'est si bon de guetter dans ses yeux. Qui donne la frisson, c'est si bon, ça fait des sensations, c'est tellement c'est si beau, c'est tellement c'est si beau, c'est tellement c'est si beau.